zsidó négy. Lévén azért nagy főpapunk, aki áthat volt az egeken, Jézus Isten fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Na kezdjük ezt a dolgot. Az első, amit mond Isten igéje, hogy van egy nagy főpapunk. Isten fia nem csak király. Olvastuk a János jelenése könyvében, hogy mi királyok vagyunk és papok. Csak tudnod kell, hogy a te papságodat a főpap adta oda neked. És a király mi voltodat? A király adta neked. Mert Isten fia azt tudja adni, ami. Ő nem tud mást adni. És amikor isteni természet részesévé válsz, akkor királlyá váltál és pappá. Na most ez az isteni természetet Isten ki akarja bontani számodra, hogy te király vagy és pap. Mondja velem, én király vagyok.
Én király vagyok.
Na, azért hagyjuk. Nem, vicceltem csak. Tehát az érezzétek valahelyetek. Nem furcsa neked, egy gyülekezetben ülsz, és én ilyeneket mondatok vele, hogy te király vagy. Most ez nem a világi értelemben használ, ez egy mennyi pozíció. Barátom, ez a kegyelem munkája. Tehát nem úgy van, hogy én király vagyok, te meg nem. Nem, mindenkit Isten egy pozícióra hívott el, az uralkodási pozícióra. És azt is mondja a János jelenések könyve, ahogy olvastunk, hogy papok is vagyunk. De ki adta ezt a papságot? A fiú. Azt mondja az ige, hogy nagy főpapunk van.
Amen.
Nagy főpapunk van. Na most, ahhoz, hogy át tud venni Isten kegyelmét, találkoznod kell ezzel a nagy főpappal. Ezzel a nagy főpappal. Itt vagytok? Mert a főpapi módon, a főpapi erőből kapod meg mindazt, ami neked szükséged van. Miért? Mert Isten úgy tervezte az evangéliumot, hogy közvetítőn keresztül kaphatod meg az áldást. Közvetítőn keresztül. Nincs olyan, hogy te betörsz a mennybe, és te ott levered a szent erekéket, és aztán mindenki ott van, félretolsz mindenkit, bemész az atyához, és akkor elmondod, ide figyelj uram. Tehát ilyen nincs. Hanem van egy szellemi protokoll, és a protokollban találkozod kell a főpappal. Ha nem találkozol a főpappal, nem tudsz átmenni. Ez a sorompó. Megtértünk, találkoztunk a főpappal. De aztán folyamatosan kell találkozni a főpappal. Mert azt mondja itt az ige, olyan főpap, aki meg tud indulni gyarlóságaikon. Tehát ki az, aki közvetíti az áldást? A fiú. Hogyan? Hogy közben jár, közvetít. Átadja mindazt, amire nekünk szükség van az atyának. És most figyelj! Azt mondja itt az ige, hogy közeledjünk Isten fiához, és ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Na most nem a vallásodhoz ragaszkodj, hanem az eredetiben mi van írva?
Megvallás.
Hogyan tudsz Isten fiához közeledni? Megvalláson keresztül. Ez az ima alapja, az ima ne továbbja, a koronája, a megvallás. Eredetileg azt jelenti ez a szó homologeo. Elfogadás, elismerése mindannak, amit Isten mond. Még egyszer. Azt jelenti ez, hogy a megvallásod főpapja ő, hogy elismerem, elfogadom azt, amit Isten mond. Kiről, miről mond Isten? Rólad, rólam, az eklézsiáról. Ugyanis, ha nem így mész Isten főpapjához, nem tudsz máshogy menni. Erre mondod, hogy de, hát lehet kérő imával is menni. Akkor miért nincs ide beleírva ez? Miért nem a kérelem főpapja ő? Miért nem az én esedezésem főpapja? Miért nem az én harakkirim főpapja? Miért nem az én szenvedésem főpapja? Azért, mert így tud Istenhez menni. Ezt el kell venned. Ne cseréld ki az igét. Isten igében ez van írva, hogy ő a megvallásunk főpapja. Ugyanazt mondani magadról, Istenről, aki, ami. Ez a tény. Amen. Ez egy fogadalom, ez a megvallás. Ez egy fogadalom. Hogy te megfogadod, hogy ő létezik, és ő el tudja venni a problémáidat. Aztán át tudja adni helyette a választ. Tehát az imáidba kezd el használni a megvallást. Valld meg azt, aki a fiú. Így közeledj Istenhez. Emlékeztek a mi atyánkra? Az mi atyánk nem úgy kezdődik, hogy kérjél ezt, meg kérjél azt. Hogy kezdődik a mi atyánk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Ez teljesen azt tükrözi, hogy Isten azt akar, hogy úgy közeledjünk hozzá az imáinkban, aki? Atya. Nem azt érdekli, hogy mi a problémád, hanem gyere oda, nevezd meg engem, aki vagyok. Így tudod átvenni Istennek a természet fölötti ellátását. Hogy te úgy közeledsz Istenhez, ahogy ő tanítja. Tehát most akkor vagy úgy közeledsz, hogy akarod, vagy úgy közeledsz, hogy Isten igéje tanítja. Most engem nem érdekel a megszokásod, hogy hogyan imádkozol. Én Isten igéjét akarom neked beléd verni. Nem úgy kezdődik, Uram, már megint annyi bajom van, hanem alakítsd át az ima életedet. És kezd el úgy imádkozni. Atyám, hálát adod neked, hogy van atyaságod. Van atyám, hozzád mehetek, és kiönthetem a szívemet. Így kezd el. Ne a kéréseiddel. Egyébként lehet, hogy ha majd bemész a kérésekbe, már csak hálát tudsz adni, ha hitre jutsz. Mert Isten kegyelme megérint. Természetesen van helye a kérő imának. De nem itt. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, atyasággal kezdődik az ima élet. Istenséggel. Elismered őt apádnak, és te a fia vagy. Ez a fiúságról szól. Hogy az önértékelésedet nem egy rabszolgaként, nem egy fattyúként éled meg, hogy én, mint Uram, a te idióta gyereked, újra itt vagyok. Már megint bajom van. Hanem azzal a hittel mész, ez nem az apád, ez Isten. Ne keverd össze a kettőt. Hanem úgy mész hozzá. Köszönöm, hogy én a fiad vagyok, te pedig az apám. Na most akkor kezdjük el a beszélgetést. Halleluja. Innen indul az ima. Ez új, nem mond, ez nem új, nem? Most a megvallás tekintetében pedig, menjünk a megvallásba, azt mondja, hogy fogadalmat jelent, maga azt jelenti, hogy megvan, egy fogadalmat hozol létre, kimondod ugyanannak, amit Isten mond, a szellemi valóságát. Tehát, Istenhez mész, gyakorlatban, hogy csinálom ezt? Rosszul vagyok, mert valaki megbántott. Akkor azzal kezdem, atyám, hálát adok neked, hogy fiad vagyok, és meg tudok bocsájtani. És elkezdem ezt a fiúból erőt merítve kimondani. Megbocsájtok Petinek. Megbántott a Peti, rosszul nézett rám, aznap nem köszönt, de a Petinek megbocsájtok. Ezt így kezdem el. Peti, bocsáss meg nekem, kimondom, és elengedem Peti vétkét. Nem az én vétkem, nem az ő vétke, elengedem. Fogom Jézusnak a nevét, Jézus nevében fogadom, megvallom, hogy az ő nevé által hatalma van arra, hogy megbocsássak. Akarati döntést hozok, és alkalmazom Jézus vérét az életemre nézve, megtérek a haragból, veszem Jézus vérét, és megvallom Jézus vére hatalmas arra, hogy megbocsássak Petinek. És aztán pedig elhiszem ezt, hogy Jézus vére megbocs engem. Ez egy egyszerű ima. És de ezáltal szabadítom föl a kegyelmet az életemre. Hogy tudom, hogy a főpap által meghallgattatik az imám. Jézus azt tudja adni, amit megvallok hit által. Erre azt mondod, hát már volt az életem olyan, hogy nem vallottam meg, és Isten mégis megadta. Na most figyelj ide. Ha szellemben akarsz növekedni, akkor tágítsd ki ezt a hitedet, ezt a látásodat, és kezdj el olyan dolgokat megvallani, amit Isten mondott neked. Az Isten igén keresztül. Nem azt mondom, hogy naponta nem tudom, mit valljál meg. Én nem viszlek téged bele valami messze útra. Arról beszélek, ha Istenben valami igazságot felismersz, vetted Istennek a természetét, és Isten képűségedben van már erős bizonyíték, hogy ő Isten olyan, akkor azt valld meg. És hogyha anyagi területen nehézséged van, menjünk még gyakorlatilasabban, akkor keresd igéket, amire vonatkozhatva tudsz megvallani. Keresd ki mechanikusan az igéket. Elmondok egy példát az életemből. Volt úgy, hogy nagyon sokáig nem tudtam bizonyos területen meggyógyulni, érzelmileg. Próbáltam meggyógyulni, egyre nehezebb lett, és amíg egyszer csak Isten meg nem mutatta azt, hogy az igény kívül nem tudok meggyógyulni. Az igény kívül nem tudok helyreállni, és Isten igény kívül nem tudok fölnövekedni. Ezt az egyszerű dolgot bemutatta nekem Isten. Hogy Isten igéhez van kötve minden a beszédéhez, és Isten nem tud a beszédén kívül cselekedni. Csak a beszédében, beszéde által, és ez által adja nekünk az áldást, a beszédén keresztül. Akkor fogtam Isten igéjét, és elkezdtem olvasni Isten igéjét, hogy mit tanít a gyógyulásról. És rájöttem arra, hogy én Jézus sebeiben meggyógyultam. Ekkor egy nagy villanó, pufi, augusztusban mi szokott lenni? Tűzi játék történt az életemben, és rájöttem arra, hogy én nem vagyok beteg jogilag, mert Jézus sebeiben már meggyógyultam. És amiért imádkoztam, hogy bocsássak meg valakinek, hogy érzelmileg helyek helyre, ez már egy szellemi tény. És lényegtelen, hogy én mit érzek, hogy én rohadtul vagyok. Az a lényeg, hogy mit ír Isten igéje. És onnantól kezdve elkezdődött szép lassan a gyógyulás folyamata. Mert már Istenhez nem úgy mentem oda, mint egy nyomorult, elutasított ember, hanem úgy mentem oda, Uram, hálát adok, hogy Jézus sebeibe meggyógyultam 2000 évvel ezelőtt, bár ezt nem érzem, és pillanatilag úgy érzem, hogy ez nem igaz, de az Isten igéje igazabb, mint az én érzésem. Mert a kegyelem nem érzés, ez egy szellemi valóság. És amikor rátettem Isten fiára a terheimet ezáltal, és azt mondtam, átveszem a cserét, bár nem tudom hogyan, de ezt kezdem el megvalani, Jézus sebeibe meggyógyultam, a megvalásom teljesen kitisztított. Mert függetlenítettem eddig Isten igéjétől a gyógyulásomat, a szabadulásomat és a jövőképemet. És amikor ráálltam Isten igéjére, ennek az egyszerű tényre, onnantól kezdve elkezdett növekedni a szellemi karrierem. Amármint a gyógyulás tekintetében. Amen. Tehát ő a megvallásod főpapja. Nem a kérésünk főpapja. Mondok egy igét. Zsidó 10.31. Bocsánat, Máté 10.31. Máté 10.31. Hogyan működik a menny? Jézus megmutatja ebbe az igébe. Ne féljetek azért, ti sok verebecskéknél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyi atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagad azt a mennyi atyám előtt. Amen. Tehát hogy működik a természet fölötti világ? Ha én megvallom az atyáról azt, hogy ő kicsoda meg a fiúról, a szellem világban, és ez igazából, amikor keresztet megvallod otthon az imakamrádban, a kereszten történt cserét, akkor ez történik, hogy a fiú is megvallja az atya előtt, hogy ez a fiú, én személy szerint elhittem ezt. És az atyának megvallja, igen, joga van arra, hogy meggyógyítsa, mert megvallotta ezt a tényt, hogy én kicsoda vagyok, atya. És ő már nem fattyúként akar élni, hanem fiúként. Ez a királyság gerince a fiúság. És amikor elkezded ezt megvallani, onnantól kezdve a Szent Szellem elkezd meggyógyítani. Testvérek, figyeljetek a múlt időre, amiről beszélek, és figyeljetek arra a megvallásotokra. Nem azt valljuk meg, hogy lehet, hogy meg tudok gyógyulni, nem azt valljuk meg, hogy lehet, hogy talán ebben az évezredben meggyógyultam, hanem azt, hogy már meg vagyok gyógyulva. Tömegek vannak ma az eklézsiában, akik nem tudnak átvenni szellemit. És ma meg fogok tanulni, hogy kell átvenni szellemit. Addig tanítok, amíg le nem fordulsz a székről. De átveszed Jézus nevében. Mi vagy azért atyám fiai, bizodalmukban a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő ugyanánt, a kárpit, azaz a teste által, lévén nagypapunk, ez a főpap, Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkismerettől, testük meg van mosva tiszta vízzel, tartsuk meg a reménység megvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Amen. Tehát azt mondja, itt a 10. fejezetben mindjárt visszamegyünk az elejére, azt mondja, hogy amikor beérsz az útra, és Isten felé közeledsz, azt mondja először is, hogy a szentélybe való bemenetelre nekünk nem bizodalmunk van, ez jobb, sokkal jobb szó van erre, szólásszabadságunk, teljes belső bizonyosságunk, hogy bemehetünk az Isten jelenlétébe. Tehát, hogyan csinálom ezt én otthon az imakamrába? Fogom magamat, bemegyek Isten jelenlétébe, és azt mondom, nekem jogom van bemenni Isten jelenlétébe. Teljes, radikális döntéssel. Nekem jogom van oda menni az atyához. Veszem Jézus vérét és megvallom. Jézus vére az enyém. Jézus vére a családomé. Jézus vére a jövőm. És ezt a vért veszem, a meghintés vérét. Találkozok az élkamrába Jézus vére által. Ezért takarodjál ördög az életemből. A mai napon találkozok a mennyi atyámmal. Na nem mindig ilyen harciasan, de azért adom elő, hogy mire oda megy ez a amplitudó addigra, de majd butítod és erőtleníted. De a lényeg az, hogy kezd el jogait szerint élni. Persze ez azt jelenti, hogy azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új, élő útjanát. Na most, amikor elkezdesz Istené menni, akkor ez az út mindig új és élő. Ez azt jelenti ez a görög szöveg, hogy állandóan friss út. Ezt jelenti ez a szó. Állandóan friss. Ez tudod, mit jelent? Hogy akik Jézus vérével közelednek Istenhez, azok mindig frissességben vannak.
Amen.
Akik magabiztosan mennek Istenhez, azért vannak magabiztosak, mert megigazultak hitáltal, és a vérre néznek. Amen. Nem önmagukból, az énükből, hanem a szellemnek az én tudatából. A szellem tudatúságból mennek Istenhez. És amikor ebből a szellem tudatúságból mész, hogy jogod van, onnantól kezdve kezd helyreállni az önértékelésed. Még csak az elején vagyunk. De már elkezdett helyreállni az önértékelésed. Aztán megyünk tovább az imában. Lévén nagypapunk az Isten háza fölött. Uram, hálát adok neked, hogy van egy papom. Van egy papom. Ez a név, hatalmas név az eklézsiában, az egész szellemvilágban. Van egy nagy főpapom. Ez a név Jézus Krisztus. Ez a név él. Ez a név valóságos. Sőt, a személy is valóságos. Fönn van a mennyben. Közben járó. Ember és Isten között. Amen. Ember és Isten között. Nem csak közben járó, közvetítő. Közvetítő. Tehát nem csak az történik, hogy én oda megyek, hanem ő akar adni valamit.
Amen.
Aztán járuljunk hozzá igaz szívvel, hitteljességével, akinek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Na most, amikor a gonosz az ember lelkiismerete vádolja, károsztatja, akkor nem tudod ezt átélni. Mindjárt beszélek erről, hogy ezt hogyan kell letenni, a gonosz lelkiismeretet. A vádló lelkiismeretet. Mindjárt, nyugi. Megyünk, de visszatérünk erre az ígére. A testük megvan mosva tiszta vízzel, ez a vízkeresztség. Tartsuk meg a reménység megvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. És amikor majd bemész ebbe az áldásba, azt fogod látni, hogy meg akarod vallani a reménységedet Isten előtt. És azért mész Istenhez, hogy megerősítsd a reménységedet. Mi a reménység? Mit jelent a reménység szó? A reménység azt jelenti, hogy jót várok.
Amen.
Elvárom Istent, hogy valami jó következik az életemre nézve.
Amen.
És amikor ez ott vagy Isten jelenlétében, akkor föl fog pezsegni a szellemi életed. És azt fogod érezni, hogy valami jó fog következni Isten jelenlétéből.
Amen.
Nem valami rossz, nem a bárdot forgatja Isten, mint a kicsi Vinettu, és az alig várja, hogy az Isten jelenlétében, amikor belépsz, akkor Vinettu törzsvönökét rádobja ezt a baltát, ezt a tomahawk, hanem Isten arra vár, hogy megáldjon téged ott. Minden bűnbánat, minden bűnvallásnak az a célja, hogy aztán Isten adjon valami mást. A bűn helyett kegyelmet. Tehát te, amikor bész kárpótlásért Istenhez, akkor ne azt vár, hogy Isten adjon üt. Mert Isten azért mondja meg a világosságot, és azért szól be a szívünkbe, hogy megtisztuljunk, és adjon valami újat.
Amen.
Új út. Milyen út? Jézusi út. Amen.
Amen.
Ez nagyon fontos. Na most menjünk akkor a bűnvallásra. Én éreztem, hogy itt most a csúnya bűnösök ülnek. De hiszem, hogy akkor kimegyünk utána, azt mondod, hogy szép, áldott, Isten kedvenc, Atya kedvenc embere vagyok. Amen. Jó, nézzük meg Dávidot. Oké, ti akartátok. Nézzük akkor. 2 Sámuel. 2 Sámuel 24. Dávid népszámlálásának a bűne. A puritánok nagyon sokat beszélnek arról, hogy őszintén kell bűnt vallani. És ez nagyon jó. Mert ha nem vallasz meg őszintén bűnt, akkor a lelkiismereted, mikor odamész Istenhez, elkezd boszorogni. Ezt úgy szoktam tanítani ezt, ez olyan, mint a furó, a hilti. A furó, hilti. És amikor bész Istenhez, ezt csak hallasz egy hangot, vagy mint a sarokcsiszoló, és ez a sarokcsiszoló hang, ez állandóan működik. És mész Istenhez, és mellette hallod ezt sztereóba. Hallod Isten hangját, és mellette hallod, és ezt a hangot hogyan kell lekapcsolni? Na erről fogok most beszélni. Hogyan tudod kikapcsolni az elutasítottság hangját, a várlás hangját, a bűntudat hangját, hogyan kikapcsolni azt a félelmet és rettegést, hogy Isten járulsz. Ez Isten kegyelméből árad. Ma most ezt nem lesz. Én nem akarom a károsztatás evangéliumát rátenni. Én azt szeretném, ha felhőtlen kapcsolatban legyél Istennel. De erre, ehhez neked is szükséged, neked is van szerepet. Hogy elhidd azt, hogy Isten elhívott téged erre a felhőtlen szerepre. Elhidd ezt. Ez hit kérdés, barátom. Tehát azt, hogy ő a megvallásod főpapja, ez nem fog úgy benni, hát ha majd érzem, hogy a megvallásod papja, akkor majd elfogadom. Ha majd Isten bebizonyítja nekem, hogy ő megvallásod papja. Hogy ő megvallásod főpapja. És azt kell mondanod, homologeo, ugyanazt mondani, mint Isten. Homologeo. A logoszból van ez az ige. Ugyanazt, homologeo. Ez ad valami képe, homo. Ugyanaz, azonos. Azonosan megvalani azt, amit Isten mond róla. Szöged le, szádat kinyitod, torkocskádat balzsamozod, és vallod. Ez így működik. Elmegyek az Úr elé, és kinyitom a számat. Nem csendben, alázatosan imádkozom. Hát úgy, mint Anna. Tehát ezt most ne az Annát kezd el. És ismét fölgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és felinger elé Dávidot ő ellenük, azt mondván, eredj el, számlád meg Izraelt és Júdát. Ez egy másik fordításban úgy van, hogy a sátán megtámadta Dávidot. Az a szó van ott egyébként, hogy sátán ösztökéli Dávidot, úgy ezt a szó a héberben egy helyen jelenik meg, Jézabelnél. Tehát Dávidot a sátán csalta meg. Felígérelte, és Jézabelnél jön elő Akháb és Jézabel társaságában, hogy Jézabel Akhábot állandóan ingerelte. Azért ingerelte, hogy Akhábot leuralja, manipulálja. Tehát itt azt jelenti ez a rész, hogy a sátán lemanipulálta Dávidot. Jó? Tehát itt nem az Úrnak a keze van ebben olyan tekintetben, hogy nem az Úr csinálta ezt, az Úr megengedte, és a minden tudásából van ez leírva, ez az ige. Amen.
Amen.
Eredj el, számáld meg Izraelt és Judát. mert mindenek fölött az Isten áll, tehát még a sátán fölött is Isten van. Mondd azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének, menj el, járd be Izraelnek minden nemzetségei, Dántól fogva, Beelzebáig, és számláljátok meg a népet, hogy tudja a népnek számát. És mondd a Joáb a királynak, sokasíts meg, az Úr, a te Istened a népet, adja még száz annyit, mint amennyi most van, és lássák azt az én uramnak, a királynak szemei, de miért akarja ezt az én uram, a király? Azonban hatalmasabb volt a királynak szava Dávid szava Joábnál, a többi főembereknél, kiment azért Joáb, és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a népet, az Izraelt. És átalkeltek a Jordánon, és a tábort jártak Aroer városa mellett, jobbkéz felől Gád völgyében, és Jásher mellett. 8-as verset. És mikor bejárták az egész országot, hazamentek Jeruzsálembe, 9 hónap és 20 nap múlva, talán nem egy évig tartott ez, és beadál Joáb a megszámlált népet, a királynak ennek a számát, és Izraelben 800.000 erős fegyverforgató férfi, Júda nemzetségében 500.000 férfiú vala. Miután pedig Dávid a népet megszámlálta, most figyelj, megsebbedik az ő szíve, és azt mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Amen. Itt azt jelenti ez az ige, hogy megsebesedett Dávidnak a szíve, úgy is lehet fordítani, hogy át lett döffe, meg lett ütve, el lett fonnyadva, és a szívében egy olyan nyomás keletkezett, ami a bűnnek a nyomása. Üt, ver, átdöff, nyomás. Ez a bűnnek a nyomása. Mi történt itt? Dávid fölismerte a bűnét. Na most, amit tudnotok kell, ez a szakasz az embernek az előszobája a megtéréshez. Ez még nem a bűnből való megtisztulás. Tehát, ha neked van egy ilyen sarokcsiszoló hangod, ez a bűnnek a hangja, a lelkismert furdalásod, és ha azt mondod, ó Istenem, mekkora ökör voltam, ez még nem a valódi bűnbánat. Ez csak az eleje az egésznek. Ez nem a bűnből való megtérés. Ez csak egy felismerés. Eljutottál odáig, hogy a szívedben Isten egy szúrást helyezett. Vagy úgy is mondhatnám, a lelkismereted elkezdett szúrni. A Róma levélben, a Róma levél 2.15-ben ne lapozottok oda, felolvasom az igét. Az ember, amikor vétkezik, vagy szól Isten egy igazságot, egy kijelentést, amit be kell építeni az életébe, és föl kell írni a szokásait, gondolatait, át kell alakítani az életét azonnal, Isten szokott ilyeneket mondani néha azért, hogy most azonnal alakítsd át a gondolkozásmódodat, ez a megtérés egyébként. Azt mondja az ige a Róma 2.15-ben, hogy mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát elindul a lelkiismeret, ami egyébként a szellemednek a része, a szellemed része, és a gondolataid között, a szíved gondolata, elméd gondolata között egy eszmecsere. Nem vétkeztem, vétkeztem. Hülyeséget csináltam, nem csináltam hülyeséget. Elkezded ezt a bizonytalansági faktort. Ez Isten munkának az eleje. Ekkor neked tudatosítanod kell, hogy hogyan kell tovább menni. Nagyon sokan ezen a területen megfeneklenek, és az ördög becsapja őket. Mert megengedik, hogy ez a hang állandó legyen. És ez a búgó hang ott van. Menj tovább. Menj tovább, velem együtt, gyere velem, mert ne maradj ezen a helyen. Neked jogod van megtérni. Jogod van helyreállni, és megtisztulni. Jézus nevében. Ez a nyomás, ami rajta van ilyenkor az emberen, ez Istennek a munkája. A gondolat és a lelkismeret liftezik. És vagy az egyik, vagy a másik állandóan menteget, vagy pedig ítél. És ez az állandó ítélkezés, mentegetésből nem lehet szellemi életet élni. Mert ha állandó ilyen liftezésben van a szellemi ember, akkor egy idő után föladja, mert nem bír bizonyos terheket viselni. Ugyanis mikor benne vagy az Úrban, és mész az Úr jelenlétében, és sok dolog történik a családodban, munkahelyeden, szellemi életedben, ezzel együtt nem lehet élni. Mert ha azt, hogy csak ezzel foglalkozok, hogy most a lelkismeretemet, meg a bűneimet állandóan nézegetem, És állandóan visszatérek egy-egy bűnre, erre gondolok, ezt fölmorzsol. Mert vannak a napi terhek, a hétköznapi terhek és az ember hitkívánságai, amit szintén leterhelik az embert. És Dávidot is kivitték az kikormányzásból, kivitték az ügyes-bajos dolgokból. Hát sokkal nagyobb terhei voltak, mint hogy ezzel foglalkozzon. Értitek, miről beszélek? Hogyha ezen a szinten megállsz, akkor a lényegről, mert lényegre már nem lesz erőd a hitharcára. Meg ott van ez a szellemi erő, amit nevezünk bűntudatnak, károsztatásérzésnek, lelkismert fúdolásnak, bárminek. És ez elszívja a férfi és a nő szellemi erejét. Vigyázz, mert ez lehet, hogy egy ördögi elutasítottság démona. Lehet, hogy ez egy károsztatásnak a démona, szülői kötelékből. Lehet, hogy ez a vallásnak a dumája. Mert a vallás a legnagyobb törvénykezés. Azt tudtátok, hogy tehát itt ne azért imádkozzatok, hogy legyen itt nagyon-nagyon nagy rend, hanem azért imádkozzatok, hogy inkább szabadosság legyen, mert a törvénykezésből nagyon nehéz kijönni. Az varázslás. Galácia 3 beszél a vallásos igézésről. De a szabadosságból előbb ki lehet jönni, mert nem épül be az ember szellemébe a szabadosságban a károsztató istenkép. Tömegek vannak ilyen maximalista, perfekcionista keresztény életben. És nem tudtak kijönni a törvény igája alatt. A törvény óriási erővel rendelkezik az emberek életében. De én nem erről beszélek. Inkább legyen valaki feslett, mert abból nagyon gyorsan meg lehet térni, és meg lehet tisztulni, mint önigazult. Mert abból nagyon nehéz megtisztulni. Az önigazultságból. Én naponta megyek be, én tudom, én meghalom a bűneimet, nekem ez meg ez meg ez van. Tudjátok? A vámszedő imája. Amen. Ne értsétek félre, nem szabadosságot hirdetek. Isten őrizzen, hogy szabadosságot hirdetnék. De értsétek meg, hogy egy bűnös úgy meg tud térni, hogy ugyan megszentelődés alá kerül az élete, hogy öröm lesz nézni, hogy gyorsan fölépül, és gyorsabban, mint a 10-20 éve megrekedt emberek, akik mint egy ilyen kényszer zuppontban élik a keresztény életet. Az egész életük arról szól, még hogy elmennek pihenni is, hogy szolgálják Istent. Vagy az olvassák a Bibliát napi 6 órában, mert most már nem kell dolgozni. Testvérem, ha még ebben élsz, a munkában élsz, szükséges a gondolkodás módodat megtéríteni, kihozni ebből. Mert Isten úgy szeret téged, hogyha narancs itallal a Seychelles szigeteken ülsz egy bár pult mellett, akkor is szeret Isten. Úgyhogy nincs a falzsebedben egy kis Biblia. Hol van a Bibliám? Szeretnék Isten? Itt meg kell állnom egy pillanatra, ne arra gondolok, de vannak ilyen inspiratív részek. Hogy jó érzem magam, na, hát. Legalább valaki jó érzem. Ha már te nem csodikál. Tehát elnézést, én kérek ennél. Tehát nem, na, én nagyon jó érzem magát. Elbeszélgettünk itt, mint a Muppet Show-ban két öreg. Emlékeztek rá? Színi kritikusok voltak. Bárki meghívtak a Muppet Show-ban, nem tudom, láttátok a Brekit, hogy ez világi? Nagyon nagy. Mit nem is itt élnének. Valaki mondta, hogy egyesek már előre meghaltak. Egyébként a YouTube-on keresetek rá, van egy rész ebben a Muppet Show-ból a két öreg, hogy kiáll egy ember, aki komikus, és elkezdi mondani a szövegét, és akkor két színi kritikus fönt, az a két öreg elkezd beszólni. És elkezdődik a beszélgetés, cinikusan beszél a két öreg, a pacák meg csak védekezik, de hát félem. Annyira jó, hogy nézzétek meg, hogy YouTube, óriás, átküldöm a linket, nagyon jó. Na, akkor menjünk vissza ez ott komoly témához. Tehát itt vagyunk Dávidnál, és ott tartunk, hogy megsebesedett a lelke, de ez még mondom, ez még csak az eleje, barátom. Menjünk tovább. Te akarsz jönni velem? Igen. Be akarsz térni? Akkor gyere. Halleluja. Mikor felkelt reggel Dávid, ilyenkor vannak a dolgok. Felfekszel reggel, úgy érzed, hogy jó, elnémítottad. Reggel fölkel, hogy hallod a bűnödet, barátom. Hát, hogyha tényleg voltál már bűnös. Csináltál már hibákat. Fölkelsz és zakatol a vonat. És mikor felkelt reggel Dávid, szól az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka volt, ezt mondva. Na, innen kezdődik a nagy katasztrófa. Mert általában Isten szokott küldeni prófétai szemeket azoknak, akiket szeret.
Halleluja.
És ez ekkor kezdődik a nagy gubanc. Hogy a szemek nem a fekete szemek, hanem Isten jelenlétéből megszólal egy hang. Most mindegy gát, vagy a Szent Szellem, de jön a hang, a Szent Szellem. És elkezd szólni a Szent Szellem. Ugrasztva van a Szent Szellem az atyától. Menjen el hozzá, és mondja el, hogy Dávid, oké, nagyon örülök annak, hogy teljesen lehülyézted magadat, de mielőtt még annyira nyomorult idiótának lehordanád magadat, mert szó szerint ezt mondta Héberül, én egy nagy idióta vagyok, ez nem a helyes bűnvárat. Menj el, szólj Dávidnak, ezt mondja az Úr, három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy ez szerint cselekedjen veled. Elment azért Gál Dávidhoz, és tudatára adta neki, mondva neki, akarod én, hogy 7 esztendig való éhség szálljon a földedre? Vagy hogy 3 napig ellenséged előtt bujdossál, ellenséget kergessen téged? Vagy hogy 3 napig tök halál legyen az országodban? Most gondold meg, és lásd meg, micsoda a választ vigyek annak, aki engem elküldött. Na most, amikor Isten elé járulunk, az első dolog, hogy ezt a búgóhangot elnémítsük, vagy felismerjük. Aztán a második pillanat, hogy felelősséget vállaljunk a tetteinkért. Ez a felelősség elem. Fölfogjuk azt, hogyha ezt tovább folytatjuk, milyen karriert fogunk befutni az életünkbe. Mert a bűn zsoldja a halál. És aki testben van, abban Isten nem gyönyörködik, azt mondja Róma 8-ban. Tehát Isten nem gyönyörködik abban az emberben. És hála az Úrnak, hogy neked nem kell ezzel foglalkoznod, hogy milyen ítélet száll az országra, de Dávid egy felelős poszton volt. És tudjátok, hogy miért nem tud Isten beállítani felelős posztokra Isten embereit? Mert felelőtlenek. Felelőtlenek. És Isten megőriz bennünket Isten ezektől a üstökösöktől, mert különben tönkre mennénk, mert ezeknek nagy az erejük először, mint a hulló csillag. Óriási fényen robognak. A végül pedig nagyon gyorsan leesnek. Mert nincs felelősség tudatuk. Nem lehet őket elszámolni. És lázadók. Tehát a lázadás alapja ez, hogy nem lehet tanácsolni valakit. Tanácsolhatatlan. Tehát nem tudsz mit csinálni. És végül Isten se tud mit csinálni, ezért nem állítja be a szolgálatba. Mert nagyobb kárt okozna, hiába nagy ereje van a szolgálatában, azzal, miután jön a kísértés, és elbukik. És az elbukásban meg nem tud helyreállni, hanem látja azt, hogy a felelősség után összerogyik, úgy, mint Saul. Hogy mikor ment a proféta hozzá, akkor mit csinált Saul? Elkezdett védekezni, és nem vallotta be, és nem vette fel a felelősséget. Elkezdett hárítani. Na most ahhoz, hogy Isten emberévé váljál, erős fundamentumú emberé, ehhez az kell, Isten nőjévé, asszonyává, az kell, vállalj felelősséget a tetteidért. Elszámoltatható legyél Istentől. Hogy kedvencévé fogadjon téged. Istennek nincs szüksége utánzókra, vagy úgy is mondhatnám, ilyen gyors talpalon kiárt teológiát végzett emberekre, akik lájtos emberek, akiken nincs rajta ez a súly Istentől. Az a felelősség súlya. Amikor valakinek Isten felelősséget ad valakinek, a talentumot elveszi, és a talentummal akar sáfárkodni, rájön egy súly arra az emberre. Súly. Tehát az ember kétszer meggondolja mindig, hogy mit csináljon. Nem kapkod, nem ideges. Azért, mert tudja jól, hogy ha ezt meglépi, akkor lehet, hogy 50 ezer ember hal meg. Vagy 40 ezer. Vagy 100 ezer. Vagy egy. Ugyanúgy az atyáknak is van felelősségük. És az atyáknak is van felelősségük a családban. Hogy tudják jól, hogy minek mi a következménye. Na most ez a második része. Az első volt a lelkismert furdalás megengedése, a második a felelősség. Elszámoltathatóság Istentől. Engedelmességi viszony. Hatalom alatt lévő viszony. Meg fel kell tenni a kérdést magadnak. Ki az, aki neked beszólhat? Ki az, aki téged megregulázhat? Van olyan az életedben olyan ember, hogy egyetlen Isten korrigálhat téged? Vagy ki vagy te valójában? Ez nagyon fontos föltenni. Ezt én rendszeresen fölteszem ezt a kérdést. Őszintén mondom, őszintén beszélek. Nem, mint eddig nem beszéltem volna őszintén. Ki az, aki nekem beszólhat? Most magamra vonatkoztatva. Ki előtt esek össze? Most jó értelme vegyétek, nem emberi imádatról beszélek, hanem azt mondom, oké, tényleg, de arról úgy. az tényleg nagyon paraszt voltam, vagy tényleg, amit csinálok, az felháborít. A keresztények nincsenek hozzászokva a korrekcióhoz. Nincsenek hozzászokva. Azért, mert nem hitben élnek. Mert egy hit, hithős, egy hithívő ember, az tudja jól, hogy nem alkalmazkodhat a világhoz. Nem felelhet meg a világnak, hanem a hit munkájának kell megfelelni. És annak kell engedelmeskedni, a hitnek. És ami nincs hitből, az nincs kijelentésből, az aztán azt nem fogja erőltetni az életébe. Amen. És te, hú, de csönd van, azt a mindenit. Nem akartam ezt a csöndet létrehozni, de úgy látszik, hogy elgondolkoztok, ez a szívek csöndje. A szívek csöndje. Hát a szíveddel hallgatsz, nem a füleddel. Látod, hogy milyen súly van a légkörben? Na, erről beszélek. A súly. Ott van a légkörben. A súly. A szellem súlya. Érződik. Elgondolkoztál. Megérintett az Isten igéje. Menjünk tovább. És mondta Dávid, na ez még egy dolog, egy ilyen kulisszatitok. Most ezt szeretik meglovagolni a szolgálók. Ekkor szokták bevinni az embert egy károsztatás alá. Itt van egy olyan rés, hogy Isten hozok, és az ember belép, és megnyom téged. Hogy kell manipulálni? Ezt ne engedd meg sosem. Tehát amikor elmondja valaki, érzed, hogy az érzed, hogy valaki beszél valamit, érzed, hogy a te üzenetet, akkor ne engedd be a károsztatást. Mindig tudd azt, hogy Isten azért mondja az üzenetet, hogy téged kihozza. Nem az, hogy benne tartson, ez egy fogás. Hozzáteszi, hogy te érezd, hogy mi van, és újra lenyom a víz alá. Vagy azért tudd, hogy hol a helyed. Hanyas a kabát, mondaná Hufi. Most ennek ne engedjél. Tehát vannak ilyen kulisszatitkok, azt én ezen átmentem. Ezek rutinok. És a sátán ugyanis dolgozik. A sátán ugyanis dolgozik. Elmondja az Úr a dolgot, meghallja a démon, és oda megy hozzá. Na látod. Látod, hogy én nem tudom megcsinálni. Látod? Hát előre tudtam, hogy ez lesz veled. Elkezded a kereszténységet, na, ennyi, még ezt se tudod csinálni. És ilyenkor kell hallanod az Urat. Hogy nem Jézus nevében. Igen, ördög, eddig így csináltam, de nem érdekel, mit mondasz, mert majd Istenen leperlem az én peremet, és nem rád fogok hallgatni. Egyébként tudd meg, hogy még bűnösként is szeret Isten. És soha nem fogok oda jutni, ahol te vagy Jézus nevében. Mert most megyek Isten elé, most alázkodok meg, és most térek meg az összes bűnömből. Na most mit szólsz Jézus nevében? Halleluja. Eredj mögém Jézus nevében. Megyünk tovább. És mondd a Dávidnak, felett igen szorongatatom, de mégis hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe. Ez a harmadik pont. Amikor fölismered azt, hogy Isten kezébe esni, az ő irgalmába esni azt jelenti, hogy Isten irgalma mindenek fölött számodra a legjobb dolog. Hogy Isten kegyelme átjár téged, mert tudod jól, hogy az ember nem arra van teremtve, hogy elpusztítsa Isten, hanem hogy helyreállítsa az embert. Isten nem azért teremtette az embert, hogy elnyomja, és egy nyomás alá helyezze a vádlás, károsztatás útján, hanem fölemelje az embert, méltóságába vigye, tiszteletet kapjon az ember, és olyanná váljon, mint Istennek a fia. Isten nem azért adja a megtérés üzenetét, hogy aztán te állandóan arról halljál, hogy te neked milyen bűneid vannak, hanem az, hogy megújuljon az elméd, és kigyel a problémáidból. Amen. Tehát maga a bűnvallás volt az első dolog, ezt bolondságnak tekintette, mármint a bűnét Dávid. Jött a profitai szó, és a harmadik pedig, hogy irgalmasságra appellál Dávid. Ez a harmadik elem. Hogy elkezdesz már az ima életedben, a trón előtt azt mondani, Uram, én jöttem a kegyelem király trónjához. Adj kegyelmet, mert nem tudom a vétkemet elhordozni, de a kegyelem leszedi rólam. Hibáztam, Uram, igen, elismerem. Valóban őrültséget csináltam, Uram, de tudom, hogy a kegyelem által, a te irgalmadnak a jelenlét, a kezed dicsőséges ereje, hatalmat vesz ajtam, leszakítja rólam ezt a bűntudatot, ezt a zinger varrógéptek a hangját. És ott onnantól kezdve, Uram, megigazult emberként tudok odaállni hozzád.
Amen.
Ez a harmadik fok. Ha az első fokban azt képzeled magadról, hogy Isten megbocsátotta a bűnödet, nagy baj. Mert az irgalomnál bocsátja meg Isten a bűnödet. Mikor elismered, hogy te nem az érdemeidből csinálod az egészet, hanem Isten irgalmából, Isten kegyelméből, Isten jó indulatából, ajándékából. Mert figyelj ide! Ha te bevallod a bűnödet, és azt hiszed, hogy a bűnvallásod szabadít föl téged, hibázol. Nem a bűn vallás és a bűn bánat szabadít föl bennünket, hanem Isten igény keresztül az az kijelentést, hogy az áldozati bárány miatt vette le rólunk Isten a haragját. Amen?
Amen.
Nem a bűn bánat önmagában az, ami megszabadít. Ugyanolyan bűnös ember lesz egy év múlva, egy hónap múlva, egy nap múlva. Nem tudsz kijönni a bűneidből. Hanem Isten kegyelme az, ami által csere történik. Isten adja a kegyelmet, helyettesíti a bűnt, ugye, a fiunk keresztül, te pedig elveszed. Amen. Dicsőség Istennek. Sokan azt mondják, menj el, tegyél a bűnvallás, majd Isten megtérít. Nem csak ezt kell, barátom, hanem kell érezned. Idióta lettél, az értékítéleted átalakult, és azt mondtad, elveszítetted Isten királyi keretét, elveszítetted Isten papi keretét, elveszítetted Isten profitai keretét, bolondságot követtél el, az méltóságodat meglátod, hogy összezúztad saját magad, érzed azt, hogy át van döffe a szíved Isten igéjétől, érzed azt, hogy bűnös ember vagy, és a bűntudat zajában élsz, mint egy traktor melletted, egy ETA traktor, vagy milyen traktorok voltak régen?
Zetor
traktor. Ott zúg mögötted a bűntudat. Utána a második lépésed az, hogy jössz Istenhez, és elmondod előtte a dolgodat, és elhiszed azt, hogy a profétai beszéden keresztül Isten bizonyságot tesz, hogy baj van. És utána pedig elmész Istenhez, és azt mondod, Uram, légy irgalmas hozzám, és vedd el rólam a bűnömet. Nem az én bűnvallásomon keresztül, hanem a drága fiadon keresztül. Ő azért van nekem főpapom, hogy menjek hozzá bűnös emberként, és helyette a bűn helyett, a bűnismeret, a bűntudat helyett jön Isten kegyelme.
Amen.
Értitek, miről beszélek? Először jön, ekkor, amikor jön az Isten irgalma, egy világosság. Tehát az Isten kijelentése az ügyedre. Tehát az ügyedet Isten elkezdi bírálni. És ezt te hallod, mikor megvallod a bűnödet, hallod. Az irgalmat átveszed, és a kegyelemhez ragaszkodsz, valld meg. Ekkor kell hit által megragadod, amit most tanulsz. Kegyelmet adj, Uram, hát ezt csak meg tudod csinálni. Uram, adj kegyelmet, Uram. Uram, ember szerint élek, büszke vagyok. Uram, adj kegyelmet. Ember szerint élek, magamba bízok. Állandóan ugyanarról beszélek már évek óta. Hiávaló az én gondolkozásmódom. Segíts, Uram, ami ilyesmit. Uram, adj kegyelmet. És akkor utána el kell kezdened, hogy amikor jön ez a kegyelem, mert fog jönni a kegyelem, az biztos, hogy fog kapni kegyelmet, mert amikor megtértél, onnantól kezdve Isten küldi a kegyelmet. Letérdeltél, jön a kegyelem, egy világossággal jön. Fog szólni hozzád Isten. Mert az Isten tisztelet nem csak arról szól, én Istenem ezt ad meg, én Istenem azt ad meg, hanem hogy ő beszél hozzánk. Beszél. És akkor jön a világosság, és engedd be a világosságot. Na most engedd be a világosságot ebbe a fázisba. Nagyon fontos, testvérem, hogy átvedd a kegyelemet a világosság közvetíti. Emlékeztek, mikor a gazdagi fiú találkozott a fiúval? Emlékeztek rá? A názareti Jézussal. Elmondta, hogy ő mindent betart, minden dolgot. Szent Szellemre figyelt Jézus erre, azt ugye a Szent Szellem, aki van egy, amivel jól nem foglalkoznod. Oké, jó, Uram, mondta Jézus az atyának. És ugye mondta neki, hogy hát van egy fogyatkozásod, a vagyon a te Istened, a mamon. Egyébként Isten nem akart elvenni a vagyonát, tehát Isten nem szegényé tesz bennünket, csak azt akarta, hogy kihúzza belőle ezt a vagyon imádatot. Hogy bízzon, ne a vagyonjában bízzon, hanem megtérjen, és Jézus Krisztus tanítványa legyen. Hatalmas a felelősség. Képzeld el, hogy behátolt volna Jézus tanítványai mellé. Tehát el van hívva, hatalmas szolgálatra. Benne lett volna a Bibliában lehetséges az ő neve, hogy miket csinál rajta ezt az Úr. És Isten azt mondja neki, add oda. És amikor ezt kimondta Jézus, hogy add oda ezt a fogyatkozásból térjé meg, akkor bement egy világosság, egy fény a szívébe ennek a fiatalembernek. És ez a fényesség, mikor bement ez a világosság, a szíve közepébe belement. Szíven szúrta a világosság. És ez a férfi azt mondta, hogy megszomorodott. Emlékezz az igében? Így írja, és megszomorodott. Mire szomorodott meg? A bűnbánatra. Mi történt? Úgy, mint Dávidnál, át lett furva a szíve. És mit csinált? Ott hagyta Jézust. Na ez az, hogy ekkor ne hagydott Jézust. Hanem gyere Jézushoz, és mondd el neki, Uram, nem tudom megtenni, annyira hozzám nőtt a macim. Uram, adj kegyelmet, mert hozzám nőtt. Segíts meg. És hidd el, ha odaadod a macit, Isten macit gyárossá tehet téged. Odaadod a macit, és helyette egy gyárat kapsz Istentől. Mert Isten nem vesz el. Tehát ez, ő nem elvevő Isten, ő az adó Isten. Neki nincs szüksége a macinkra. Van neki elég macia fönt, biztos. A második pillanat a világosság után, hogy engedelmeskedni kell a világosságnak, és az ő kezében kell letenni az életedet. Ekkor megjelenik a kegyelem, és onnantól kezdve már elkezd működni az életedben a kegyelem trónjából az áldás. Gyertek velem a 2 Korintus 5.11-hez. 2 Korintus 5.11. 5 pillért mutatok, hogy mi történik ekkor, ebben a fázisban, a bűnbánatodban. 2 Korintus 5. 5.11. 10-től, az elég szép ige. Nekünk mindjárt meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. Hányan kell megjelenni Isten ítélőszéke előtt? Mindnyájunknak. Akkor benne van az aratás gyülekezete is? Benne vagy a slamasztikába. Velem együtt. Kiki megjutalmaztassék azt tanít, amit a testben cselekedett. Vagy jót, vagy gonoszt. Tehát ott már nem mondhatod, hát a Lali azt tanította, hogy kegyelemből van minden, és minden olyan szép lesz. Hát egy figyiszt tanítom ezt neked. Én nem erről beszélek, amen. Mert a fiú, ott föl leszünk a trónnál, ott nem arról fogsz beszélni, hát így ingyen van, kegyelemből minden, uram. Elnézést, hogy megcsináltam. Ne haragudj. Nem tudtam. Tehát ott nincs ilyen. Ott a szellemedre ráköti Isten az USB kábelét. Mert a szellemedben van elraktározva minden. Az összes gonoszságunk ott van benne. Ha gonoszságban vagyunk. De azért van egy jó hír, hogy meg lehet mindenből térni. Halleluja. És ott van benne az összes cselekedetünk, a szívünk indulatai, a szívünk szándékai. És akkor ráköti, egy nagy LCD TV-re kivetíti, és akkor ott a trónnál, ott leszünk, és ott nyomogatja majd a gombokat, és végignézzük a szellemünkből, lefutatja a dolgokat. Tehát az nehogy azt hitt, hogy a szellemedből ki lehet írtani a bűnt. A szívedből. Ilyen bűnbánó, ilyen gyötrő imák. Ó, uram, bocsáss meg, ne haragudj, tényleg, és akkor színészi, eljátszunk színészként, tényleg. Jobbak leszünk, mint Strogoff Mihály. Érted, jobban játszunk majd, mint Bújtor, vagy bárki, Latinovicsnál is. Nagyobb a színházi alakítást csinálunk itt a Földön. Ez nem, Istenek nem érdekli ez a színjáték. A szíved kell, és a szívedből őszintén dob ki a dolgokat. Ez kell neki. Nem? Hát ha te ilyen vagy, akkor miért gondolod, Isten nem ilyen? És utána azt mondja a 11-es verszakban, ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk Isten előtt, nyilván vagyunk, remélem azonban, hogy ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk. És most elkezd tanítani arról Pál, hogy a lelkiismeretet szólította meg a szolgálatában. A lelkiismeretüket, a szellemismeretüket. És ez volt a szolgálata, hogy elérje a lelkiismeretüket. Ez volt a szolgálatának a célja. Mert nem ajánljuk ismét magunkat, hanem alkalmat adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy Isten mit feleltek, bocsánat, hogy legyen mit felelnetek színből és nem szívből dicsekedőknek. Tehát mit mond itt az ige? Még egyszer. Mert nem ajánljuk ismét magunkat, hanem alkalmat adunk ti nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek színből és nem szívből dicsekedőknek. Hogy legyen mit felelnetek színből és nem szívből cselekedőknek, dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, életetek van az. Mert Krisztusnak szerelme szorongat minket. És most figyelj, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki életük meghalt és föltámadott. Ez az első része a helyreállása a trónnál az ember életében. Hogy elmész a trónhoz, és ott nem azt ígéred meg, hogy 3 mi atyánkkal többet imádkozol naponta, hanem azt, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Odaszánom teljesen az egész életemet az Úr Jézus Krisztusnak, döntök. És tudom, hogyha odaadom az életemet, ő odaad mindent vele együtt, dicsőség az Úrnak. És azt mondja az ige, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki életük meghalt és föltámadott. Ez a kereszténységben, a trónnál, amikor trónhoz mész az imakamrádba, az első pillér, hogy Isten elkéri azt, hogy szándod az életedet 100%-ig, testedet, lelkedet, szellemedet. 16-os verszak. Azért mi ezen túl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Mit mond itt az ige? Hogy már nem test szerint kezdesz el gondolkodni, hanem szellemi értékrendszer szerint. És Pál azt mondja, akik ezt átélik, onnantól kezdve azok már nem testi emberek, hanem szellemi lények. Köröttetek, akik odaszánták magukat, az mind szellemi lények. És nem ismerlek téged már test szerint. Nem érdekel, hogy mit csináltál tavaly, nyáron. Hanem az a lényeg, hogy most mit csinálsz. Isten embere lettél. Isten fia lettél. El vagy hívva. Örökös vagy. Amen. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Annak van újjá minden, aki odaszánta az életét az Úrnak, és nem magának él, hanem az Úrnak él. Azért él, hogy a gyülekezet gyarapodjon, azért él, hogy a családja gyarapodjon az Úrban, azért él, hogy a saját szellemi élete gyarapodjon az Úrban. Tehát a céljai megváltoztak. A királyság célja lettek az ő céljai. Amen. Mindez Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Micsoda? Nem mi békültünk ki Istennel, Isten békített ki bennünket magával. Ő mondta azt, hogy mától kezdve kibékülök veled. Hát nehogy azt higgyük, hogy mi annyira meghatottuk a bűnbánó imán, hogy ő majd meghatott, és ott olyan könnyekkel, patakokban folyt a könyv, fent Jézus sírt, Atya sírt, a Szent Szelem sírt, az összes mennybe lévő ember sírt, hogy mi megtértünk. És leborult a menny, és azt mondta, micsoda ember, megtért. Nem, Isten haragja leszakadt róluk azáltal, hogy ő azt mondta, magával megbékült Krisztus által, aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Krisztusban békült meg. Nem benned békült meg, és bennem békült meg Isten, hanem a fiúban békült meg. Ezért kell a főpaphoz menni, mert ő benne van a békesség. A bűnbánatnak nem az a része a lényeg, hogy elmondod, hogy mennyire bűnös vagy. Hanem az a lényeg, hogy odamész a trónhoz, és odaszáll az életedet 101%-ig. Utána pedig elhiszed azt, hogy mindez, nem az a cselekedeteidből, hogy olyan szépen megvallottad a bűnödet, tényleg mindent megvallottad. Nem ez a lényeg. Elfogadod, hogy Jézuson keresztül van mindez. Nem az a bűnvallásod szabadít meg, Jézus áldozata szabadít meg. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Nem az érdemeimből lettem megváltva, nem az érdemeimből lettem a bűnbaim megbocsájtva, hanem hitből, hogy elhittem, és odaszántam az életemet 101%-ig. Aztán mit mond az ige? Krisztusért 19-es, mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik a bűneiket, még egyszer, nem tulajdonítván nékik a bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. Amen. Tehát ez a békéltetés igéje. Ez, amiről én most beszélek. Hogy te kibékülhetsz a faterral. Amen. Gyertek a zsidókhoz, itt legyen 10-es fejezetéhez. Zsidó 10. Egyébként még a Dávid történet tovább megy, de azt így elmondom, hogy mert szeretnék még egy témát, már nem nincs arra időm. Utána Isten azt mondta neki, hogy egy szérűt vegyen meg. És ott kezdjen el áldozni. És ez az, amiről én beszélek, hogy onnantól kezdve felismerte Dávid, hogy muszáj bűnáldozat. Bűnáldozat. És nem azt csinálta Isten, oké, megbántad bűnödet, adtam kegyelmet és kész. Hanem utána azt mondta Isten neki, menj el, áldozzál, vegyél meg egy helyet, és ott áldozzál nekem. És el fogom fogadni az áldozatot, és onnantól kezdve vége. Nem kell már többet csinálnod semmit. És megcsinálta Dávid, és ez előre mutatott Krisztusra. Mert Dávid, amit csinált, az mind hitből csinálta, és krisztusi előképet hozott be. Hogy a bűn áldozatnak hatalmas ereje van. És onnantól kezdve megszabadul Dávid attól a fúrástól, ami volt benne. És utána meggyógyult a szíve, és megint erős harcosává lett az Úrnak. Mert az áldozatot Isten meghallgatta, elfogadta, és a tűz leszállt az égből. Dicsőség az Úrnak. És az egésznek az a profitai üzenete egyébként, még hozzáteszem, hogy ezen a hegyen épült föl a templom, és ezen a hegyen fog fölépülni az a templom, amiben Jézus bejön majd, és ott fog uralkodni Jeruzsálembe. Tehát ez a királyság üzenete is, hogy ott épül föl a királyság, ott épül föl a valódi kereszténység, ahol van igazi áldozat, odaszánás és bűnbánat. Amen. Hát ez most belétek vertem. Amen. Amen. És ez a miénk, dicsőség az Úrnak. És ott egyszerre megcsinálta Dávid, és utána nem kellett csinálnia, neki se. Elfogadta Isten ennek a bűnnek az áldozatát, a bűnért való áldozatát. És hát megértette azt, hogy nem csak itt sírás, rívás, egyébként rutinos volt, egy néhányszor már elbukott, és tudta jól, hogy tovább kell menni a prófétai szó alapján, és ez a prófétai látás, hogy nem csak bűnt vallasz, hanem Isten kegyelméért is esdekelsz. És nem csak esdekelsz Isten kegyelméért, hanem utána elhiszed az áldozatot, hogy el van törölve a bűnöd. Hogyha nincs meg az utolsó rész, hogy elhiszed, hogy Isten megbocsájtott, nem fogsz tudni kijönni. Egyszer nem jössz ki. Mert nem hiszed el, hogy Isten megbocsájtott. És nem ezáltal lefiszmálod Jézus áldozatát, és lenézed a Krisztust. Ez a hit, hogy utána megvallod, a főpapnak nincs bűnöm. Nincs bűnöm. Megvallottam a bűnömet, és Isten megbocsájtotta a bűnömet. Amen. 10:1. Most ez egy nehéz dolog lesz, mit most felolvasok, de muszáj felolvasni. Tudom, hogy idő van, de ezt még fogadjátok be, legyetek szívesek. Ez nehéz lesz, de próbálom könnyen elmagyarázni. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyek esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletességgel jutatni az odajárulókat. Amen. Idáig. Itt ez az ige. Itt van három szó, amit direkt idehoztam kielemezni. Ha ezt megérted, onnantól kezdve bármit megcsinálsz, vétket, hülyességet, gyorsan meg tudsz szabadulni belőle. Gyorsan. Mert elhiszed, hogy meg lehet csinálni az áldozatot, azaz Jézus Krisztus keresztényének ereje meg tud gyógyítani a bűneidből. Amen. Nem csak a bűnről prédikálok, hanem a bűn ellen is, hogyan lehet kijönni a bűnből. Nagyon fontos. Nem csak tudatosítom, hogy mi a bűnöd, hanem hogy hogyan tudsz kijönni a bűnből. Van három szó, amit meg kell értened, mert ez az áldozati rendszer lényege. Tehát nem csak királyságban élsz, hanem papságban is élsz. És ahhoz, hogy papként tudj működni, hát muszáj átvenni a papi dolgokat. Amen. Van a törvény először is. A törvényben nincs benne a valóság. Ez eddig tiszta, ugye? Na most itt van három szó. A pragma, görögül, ez a dolog. Akkor van a képás, a tükör, a kép, és az eljövendő javak. Három dolog. Még egyszer. A dolog, most rám figyeltek, a kép és az eljövendő javak. A trónnál ez a három beindul. Amikor a trónhoz mész, akkor bele fogsz nézni a tükörbe. A tükörből javak jönnek ki, és az ügyet meghallgatodik. És ha szemléled Isten tükrét, az is még ért, az rá fog mutatni dolgokra, és nem csak rámutat dolgokra, hanem át is ad dolgokat. Pozitív dolgokról beszélek most. Ha a képet szemléled, az Isten fiát, Isten igéjét, át fog adni Isten dolgokat. Ezek a szellemi javak. Nézzük az elsőt. Mit jelent a dolog? Ugye mit mond itt Isten igéje? Nem a dolgok képe van meg. Dolgok. Mondd dolog.
Dolog.
Na, mi ez a dolog? Ez ugye egy magyar szó, de hát ezen mögött van egy szellemi kijelentés. Mi van mögötte? A szó mögött. A pragma van görögül. Jelentése főnévként hasznos dolog, ügy, cselekmény. Tehát hasznos dolog, ügy, cselekmény. Igé alakjában behajtani valamit, nyerességet bevenni, más változatában pénzügyeket, kereskedelmi ügyeket folytatni, vállalkozásba fogni. Tehát ez ügy, cselekmény, dolog. Mindezt jelenti a pragma szó. Tehát fordítsuk le a gyakorlatba. Amikor neked van egy vállalkozásod Istennel, és elmész oda Istenhez, akkor neked van egy ügyed Istennél. Egy ügy miatt mész Istenhez. Most hagyjuk azt, hogy jól vagy. Hozzuk a nehezebb szitut, mikor van egy ügyed. Tegyük föl, nincs tégla a házadban, és fel akarod újítani a lakást, és egy téglára van szükséged. Ez nagyon egyszerű dolog. Tégla kell, ez az egy ügyed. Vagy vétkeztél, ez az egy ügyed. És ezek az ügyek, ezeket Istennél lehet vinni. Ezeket az ügyeket. És ezt kell megtanulnod, hogyha bajba vagy, akkor az imát gyakorod. Az imádkozást. Mert az imádkozásnak ez a lényege ügyet vinni Istenhez. Na most, ha te odavitted az Úrhoz az ügyedet, a helyes áldozati úton, tehát a krisztusi áldozaton keresztül, az ügyre választ fogsz kapni. Hogyan kapsz választ? Úgy, hogy meglátod az ügyed mögött a fiút. A fiúra nézel, és a fiúból, a tükörből kiárad valami.
Amen.
Valami olyan ügyről kapcsolatos információ, ami megváltoztatja a dolgokat. Mire gondolok? Hit, megbocsájtás, megtérés, bizonyos koordinációs dolgok, logisztika, bármi, ami az életedre vonatkozólag áldás. És ezek az áldások, ezek az Istentől előre elkészített jó cselekedetek, ezek a szellemi javak. Mit jelent a szellemi javak? Eljövendő javak, így írja az eredeti, olyan isteni áldások összessége, amikor az isteni járulók át tudják venni. Tehát olyan javak összessége, amikor ezeket a javakat ott át tudod venni, hit által. Még egy gyakorlat. Nincs munkahelyed. De ezek a javak számodra adattak. Oda mész a trónhoz, és kérsz, igényelsz egy munkahelyet. Erről beszélek most. Ez érthető így? Ott van ezek a szellemi javakban az összes számodra szükséges dolog, ügy, cselekmény, amire neked szükséged van. A szellemi, lelki, anyagi életedre vonatkozólag. De a törvényben, mikor a törvényben néztek az emberek, nem tudták átvenni ezeket a javakat. Hát volt olyan, hogy valaki egy évnél tovább volt bűnbocsánatban? Nem volt olyan, nem? Valaki felismerte Krisztust a törvényen keresztül? Senki nem ismerte fel Krisztust. De a Krisztusban már te felismered azt a jót, amit közvetít a fiú. Az új szövetség erről szól, hogy vannak szellemi javak számodra, és ez a trombból árad az eklézsia számára. A szellemi javak nem itt a mikrofonból áradnak, a szellemi javak nem az anyagból áradnak, a szellemi javak nem önmagában a könyvből árad, hanem a trombból, a mennyei valóságból.
Amen.
És neked hinned kell abban, hogy mikor odamész például bűnösként, és most figyelj, olyan szellemi javakat tudsz átvenni, ami bűn bocsánat. Ho-ho. Ez is egy szellemi jó, hogy átjön a szellemvilágból, a mennyből, a fiútól a bűn bocsánat.
Amen.
És amikor átveszed a bűn bocsánatot, akkor beépül a személyiségedbe. Az egy szellemi DNS-t hoz, és igaz emberé alakít át a bűn bocsánat hatalma a kegyelem által. És amikor utána már újra Istenhez mész, utána már nincs bűntudat, hanem Isten igazságosságának ereje. Mert valóban megtértél, mert valóban szántad az életedet, és onnantól kezdve bátran mehetsz az Úrhoz. Utána már nem kell azért imádkoznod, Uram, bocsáss meg, hogy tegnap itt tettem, mert megvan bocsájtva. És emberek naponta bűnt vallanak, és nem változnak meg, és nem tudtam, hogy mi a probléma. Azért, mert nem hiszik el, hogy van egy fiú, akiből árad a szellemi javak összessége. És a szellemi javak összessége át lehet venni. És a szellemi javak összességét pedig úgy veszem át, hogy az igére nézek a trónnál. Mit mond Isten igéje? Az ige közvetíti mindazt, ami nekünk szükséges. Hát Péternél nem azt mondja Isten igéje, hogy újjászületünk Isten igéje által. A magként jött az ige, és a magként, amikor behullott, isteni természet részesévé lettem. Az újjászületett szellemem által. Egy új szellemi DNS-t kaptam. Isteni DNS-t. Isteni DNS-t. És mit mond az ige? Hogy itt azt mondja, hogy nincs benne a törvényben, de az új szövetségben benne van a jövendő, ami neked szükséges a jövőben. Javaknak az összessége. És most figyelj! Az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletességére jutatni az odajárulókat. De 180 fokot fordíts, viszont aki nézi a tükröt, a Krisztust, az tökéletességre tud jutni. Az teljesen be tud telni Istennel, és betelik Isten jóságával, kegyelmével, és igazságával. Tehát nem az történik, hogy én kis megbocsájtott bűnös vagyok, de szemben a fiú a nagy megbocsájtott bűnös. Nem az történik, hogy a Lacinak nagyon megbocsájtatik a bűne, nekem közepesen, hanem ugyanolyanná válik az én igazságosságom, mint a fiú igazságossága. Az az igazság, ami a fiúban van, az én igazságom lesz. Nincs alacsonyabb rendű igazság, mint a fiú igazsága. Egy igazság van, a fiú igazsága. Dicsőség az Úrnak. Igazán lettem a fiúban. Ugyanolyan igaz vagyok, mint a fiú. Szinte azt is mondhatnám, Isten, csinálok Isten káromlást. Amilyen, milyen módon a megtérésemkor igazán lettem, olyan igaz az Atya. Az Isten. Amen. Hát különben nem tudnánk elragadtatni. Mert Isten azt mondja, hát nem eléggé vagy igaz. Tehát maga a pragmában benne van az a cselekmény, amire neked szükséged van. És most már hittel tudsz majd holnap menni az Úrhoz. Bár nem, nem gondolom, hogy nem hittel mentél. Hogy ha van ügyed, akkor mehetsz oda, mert a jövendő javaknak ott van az összessége a trónnál. És elveheted hit által. Dicsőség az Úrnak.
Amen.
Mit jelent még? A mennyi szolgálat valódi jellegét tükrözi ez a kép. Képmás, hasonmás, alak, tükörkép. Mit látsz? Tükörképet. Látod a fiút, látod a jövődet, látod Isten szellemi javait, az áldásaidat, mindazt látod a trónnál. Hát amikor olvassuk Isten igéjét, hát ezért olvassuk, hogy lássuk a javakat. Hogy mivé fog átalakítani bennünket Isten. De ha ezt nem értitek meg, nem lehet tanítani más dolgokról, mert el alapozó adódik a szellemi élet. Úgyis addig, amíg emberek másokat vádolnak, károsztatnak, ítélnek, addig a gyülekezet nem tud megújulni, megerősödni. Mert az ítéletnek a fogságában van a gyülekezet. Az ítéletnek a trónján ülnek. Azon a trónon, amelyen az ördög ül. És nem lehet tovább menni addig, amíg a másik nem tudja fölemelni, megújítani a másikat, és nem ez lesz a vágya, hogy egymás terhét hordozzuk. Ami addig, amíg a nem törődömség, a befordultság, az önelégültség, az önszeretet nyomás alatt van az egyház, addig nem lehet növekedni az Úrban. Miért van önszeretet és mindenfajta nyomás alatt, befordultság alatt az egyház? Azért, mert átéli azt a kint, amit Dávid élt át, és nem tudja közvetíteni a kegyelmet. Azért. Mert elutasított Isten jelenlétében. De a cél az, a megváltásnak ez a lényege, hogy finitó az elutasítottságnak. Finitó a közömbösségnek. Finitó az önimádatnak. És jön az ember, és megújul, és hozza a krisztusi jellemet. Ez a trónnál ez van. Kérdezitek, hogyan lehet megújítani az eklézsiát? Mindenki menjen a trónhoz. Zavarjátok mindenkit a trónhoz. Ott a trónnál van az átalakulás. A trón előtt. Hát hogyha nem imádkoztok, nem keresitek az Istenet, hát persze, hogy nem alakultok át. És rosszul keresitek az Istent, persze, hogy nem alakulsz át. Éveken keresztül lehet a vallásban lenni. A vallás olyan gyönyörűen kiszorgálja az ember, nem is gondolnánk. A vallás. A hit pedig átvesz javakat, és megváltozik. Hát mi a legfőbb parancsolat? Melyik a királyi törvény? Jakab erről beszél. Két törvényről beszél a Jakab levele. A szabadság törvénye és az élet törvénye. A királyi törvény. Bocsánat, zavartam. Tehát az egyik a királyi törvény, a másik meg a szabadság törvénye. És azt mondja a szeretet törvényéről, hogy a királyi törvény az az, amikor betelsz olyan szeretettel, hogy szereted az urat és a testvéreidet. És ez a törvény elkezd működni benned. Hogy szereted a testvéreidet. Hogy tegyem fel azt a kérdést neked? Elnézést, hogy a tyúk szemedre lépek. Te szereted a testvéreidet? Erre azt mondod, hogy igen, szeretem. Jó. Akkor nézzük meg a cselekedeteidből. Mert ha tényleg még az út és kegyelembe van, akkor mutasd már meg valamit az asztalra. Tegyél már valamit az asztalra, hogy a másik azt tudja mondani, hát az ember túlcsordult, van Isten szeretetével. Ha viszont nincs benned Isten szeretete, és nem látja senki rajtad, hogy szereted a testvéredet, akkor meg kell térned. Mert a legnagyobb parancsolat a Bibliában, hogy szereted fel a barátodat, mint magadat. Amen. És ha nem szereted a testvéredet, akkor nem jársz kegyelemben. És ha nem jársz kegyelemben, akkor törvény alatt vagy. A vallásos megszokásaidnak a törvény alatt. És annak a fogságában. Mert amit adsz elő, az van a szívedben. És ami a szívedben van, abban hiszel. Emberek tömegei vannak az eklézsiában. Nem rólatok van szó. Olyan kötelékben, hogy egyszerűen nem tudnak megbocsájtani. Nem tudnak elengedni. Nem tudnak átlépni ügyeken. Nem tudnak nagyot adni. Nagyobbat, mint amit kaptak. Nagy vonalúság. A kegyelem bőséggel árad az eklézsiába. Csak nem tudtuk eddig meríteni a kegyelmet. Piti Áner ügyekkel foglalkoztál. Piti Áner a dolgokba kötöttél bele a testvéred életébe. És megmozdíthatatlan várfalat építettél magad köré. Én meg jövök most és lerombolom ezt a várfalat körülötted. És azt mondom, tromboljuk le együtt a várfaladat. Romboljuk együtt a kötelékeidet. Gyere, kapd el ezt a szeretet kötelékét. Gyere, nyílj ki, térj meg a befelé fordultságodból. Azt tudtát, hogy az utolsó időben, melyik lesz a főbűn?
Önmagukat szeretik
az embereket. Önmagukat. Ki az, aki önmagát szereti? Aki nem szeret más. Magával foglalkozik. Eljön egy imahalkalomra, és eljön egy imahalkalomra, ugye, Uram, segíts meg engem. Meg engem. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Miről ismerjük a szeretetet? Hogy az életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Testvérem, érzed ennek az igének a hatalmát? Azt mondja, hogy Jé János, köteles vagy odaadni az életedet. Az élet szolnálat szívéva. Teljesen az akaratodat, az érzelmedet, a gondolataidat oda szállod másért. Ez Isten szeretete. Ez Isten szeretete. Van miből élnie. Elnézni, hogy az atyafia szükségben van. Elzárja attól a szívét. Nem az a lényeg, hogy észrevesz, vagy nem. Elzárja a szívét. Miképpen marad meg abban szeretet? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságossá ő előtt a mi szíveinket. Ha vádol minket a szív, mivel nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretném, ha a szívünk nem vádol, bizodalmunk van az Istenhez. Akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, ami kedvesek előtte. Azokat cselekesszük, amik kedvesek elébe. Hogyan leszel Isten kedvence? Úgy, hogy elkezdesz szeretni. Úgy, hogy a szíved már nem vádol. És figyeljetek ide, én szerintem az Eklézsiának a 99%-a önbántásban él otthon. Azért nem tud imádkozni, mert önbántásban él. A károsztatás az a pokolnak az egyik látsza. És azért nem tudnak szellemben megújulni, mert ha valaki rálép a lábukra, vagy ha valami nem úgy történik, ahogy ők szeretnék, vagy ha ők nem tudják irányítani az Eklézsiát, vagy ha nem tudják értékelni az Eklézsiát, akkor saját magukat teszik vádlás alá. Mert a szív bezárul, azt mondja János, figyelj, a szív bezárul, bezárul az Úr felé, bezárul a testvérek felé, és nem tud átvenni. Apropó, testvérek az Úrban. Azt tudtad, hogy az Isten tisztelet azért, hogy átvegyél valamit? Hogy valamit átvegyél. Tehát nem azért ülünk ide, hogy engem hallgassatok, hanem hogy átvegyél belőlem. A vallás az egy vakká teszi az embert. És ne azért ülj itt, hogy jó prédikációkat halljál, ne azért ülj itt, mert ide kell jönnöd, hanem azért ülj ide, mert a Szent Szellem ide vezetett. És ha ide vezetett a Szent Szellem, akkor halljál. Ne azt halld meg, amit nem kell meghallani, amit meg kell hallanod. Mert ha sok ígét olvastam föl, nem minden igaz a te ígéd. De amelyik a te ígéd, az halld már meg, testvérem. Azt mondja az ige, hogy vádol minket a szív. És amikor vádol a szív, azért vádol, és a vádlás azt jelenti, hogy elutasítottságban vannak az emberek. Elutasítottságban, félelemben élnek, és miért vannak félelemben? Mert nem tudnak szeretni.